Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter az Inforádió arénájának vendége. Miniszter, hogyan próbálják kiszűrni a formailag és jogilag tökéletes, de politikailag kárral fenyegető pénzszerzési technikákat? Lehet ilyen?
Lehet. Hát nézze, azért attól, hogy egy pályázat megfelel formailag meg jogilag, attól még az csak a minimum. Utána következik egy nagyon szigorú szakmai szűrés elbírálás, és ebben a szakmai szűrésben egyébként olyan szempontokat is vizsgálunk, mint fenntarthatóság. Magyarul ez a, ne csak arra adjunk pénzt, hogy valami létrejöjjön, hanem utána azt életbe kell tartani, és azt már a magyar adófizetők pénzéből kell megcsinálni.
Igen, de ez a tartalmi része.
Igen.
Talán formainak is tekintető, mennyiben formailag se lehet kidobálni a pénzt az ablakon, ezt már többször is mondta. De minden ilyesminek megfelel. Jó, szép. Jogilag tökéletes, csak éppen valamelyik tipikusan megint csak kormányoldali politikusnak a valakije pályázott, és tökéletesen megnyerte a pénzt. Ezt az önök fejére fogják olvasni, meg a következő kormányéra is. Ezt ki akarják szűrni?
Hogyne. Hát nem most, nem a mostani események hatására, hanem még augusztusban. Éppen az önök stúdiójában most, ahogy visszagondolok, jelentettem be, hogy elkezdtük egy összeférhetetlenségi törvény kidolgozását, ami egyébként most be van adva a parlamentbe jóváhagyásra, amelyben nagyon szigorúan azt mondjuk, hogy mindenki döntse el, hogy az asztal melyik oldalán ül. Ahogy itt a stúdióban ön kérdezésén válaszolok, ugyanúgy a pályázatok körül valaki vagy elbírál, döntést előkészít, döntést végrehajt, felügyel, vagy pedig pályázik. A politikusok és köztisztviselők egy szűkebb körénél, akik közvetlenül a napi szinten dolgoznak a fejlesztésekkel, azt jelenti, hogy ők és a családtagjaik és cég nem pályázhatnak, míg egy szélesebb körnél országgyűlési képviselők, polgármesterek, helyi képviselőknél pedig egy nyilvános bejelentésre kötelezzük őket. Pályázhatnak, de előre szólni kell, hogy ők pályázni fognak, és ez fölkerül egy központi nyilvános nyilvántartásba. Bárki megnézheti, hogy aztán annak a pályázatnak mi lett az útja.
Jó, de magát a pályázatot nem lehet megakadályozni, tehát akkor ő pályázhat. Azt lehet szabályozni, hogy milyen bírálói fórum elé kerüljön az ő pályázata, hogy lehetőleg ott kapcsolatok ne legyenek?
A bíráló bizottságokat ma is úgy állítjuk elő, hogy ahogy mondtam, a külső tagokat sorsoljuk benne. Másrészt a legjobb garancia erre a nyilvánosság. Mi nem súnyogunk, nem próbálunk elbújni, nem titkolózunk, hanem éppen ellenkezőleg a már az előbb is elmondott példákból következik. Minden elérhető, minden ott lesz az interneten, minden döntés, minden bíráló bizottsági összetétel. Ha emellé még oda tesszük, nagyon átláthatóan, hogy melyik az a helyi képviselő vagy polgármester, akinek az érdekeltsége vállalkozást adott le, akkor valaki nagyon könnyen meg tudja nézni, hogy ő adta be, ő bírálta el, ilyen pontszámot kapott, ilyen bírálat alapján, és ez alapján, ha úgy gondolja, hogy szabálytalanság van, akkor jöhet a mi Antilop websájtunkra, és ott bejelentheti, hogy ő szabálytalanság vagy gyanús, mi ezt kötelezően kivizsgáljuk. Jót tesz az országnak, hogyha ilyen nyilvánosságban, és éppen azért csinálom ezt az Antilop szájtot, mert azt szeretném, hogy mindenkinek a feje fölött ott lebegjen, aki rossz szándékkal akar cselekedni, hogy feljelenthetik, bejelenthetik és utolérhetik.
Mennyire lesz ezt bonyolult ezt a rendszert áttekinteni? Nyilván, akinek van egy kis esze, az nem a saját családi nevén fog családpályázatokat készíteni, hanem csinál rá egy céget valami strómannal. Ezt ki tudja szűrni a rendszer?
Azt gondolom, hogy a nyilvánosság meg az, hogyha nagyon sokan figyelnek, mint hogy most is teszi a sajtó, és teszik az állampolgárok, rengeteg jelentést kapok már papír ma is, az azért nagyon megnehezíti ezt a dolgot. Ráadásul az uniós szabályok szerint egyrészt utófinanszírozás van, tehát valakinek, ha el is nyerte a pénzt, először meg kell valósítani a beruházást, és utána kapja meg hozzá a közpénzt. Másrészt, amikor megkapta a közpénzt, azután még 5 évig fenn kell tartani azt a beruházást. Ha el akarja adni, akkor arról minket tájékoztatni kell. És ez alatt az 5 év alatt mi bármikor utólag is vizsgálhatjuk, és ha valamit nem tartott be az ígéretei közül, akkor még 5 évig visszakérhetjük a pénzt. Ez azért nagyon megnehezíti a dolgokat. Ezért van az, hogy az Unióban azt mondják, hogy a szabálytalansággal érintett összegek, most uniós átlagról beszélek, azok 2% alatt, olyan 1,5-2% között vannak. A szabálytalanságban nagyon sok pici dolog is van, nem feltétlenül csalás. És ami úgymond csalás gyanús egyáltalán, az jóval 1% alatti összeg lehet az összes uniós támogatás vonatkozásában. Én abban bízom, hogy Magyarország se fogja ezt a szintet meghaladni. Ezt ennyit viszont tekinthetünk természetes, mondjuk úgy selejtjének ennek a folyamatnak, viszont az a célunk, hogy ezeket is megtaláljuk, ha máshogy nem legalább utólag, és elkapjuk, aki ilyesmivel foglalkozik.
Mi a tervük? Hova fogják súlyozni az ellenőrzéseket? Mérethez, összeghatárhoz, beruházás típushoz, szóval mihez mérik azt, hogy mit kell ellenőrizni?
Ezek nem tervek, ezek már több mint egy éve létező eljárás.
Igen, akkor, amikor szóval itt lesznek a pénzek.
Így van. Hát ugye a pénzek egy része ma is itt van. hiszen 2004-2006 között már elkezdtük a fejlesztéseket, és ezeknek az ellenőrzése is zajlik. Ma 50 millió forintnál nagyobb beruházásoknál mindegyiknél kötelező helyszíni ellenőrzés is van, akkor minden esetben ellenőrizzük. Az 50 millió alattiaknál pedig egy ilyen mintavélettellel véletlenszerűen ellenőrzünk. Éppen most kértem meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, hogy a Magyar Államkincstárral együttműködve az Unió által elvárt szinthez képest növeljék meg a helyszíni ellenőrzések számát, hogy ebben is legyünk szigorúbbak az uniós elvárás.
A helyszíni ellenőrzés az azt jelenti, hogy meg tudják nézni, hogy annyi beton van-e bent, tehát szakértői ellenőrzésekkel?
Így van, ma is minden uniós beruházásnál az elhíresült Dögei iskola ügyében, most amikor kértem egy rendkívüli helyszíni ellenőrzést, akkor kiment műszaki szakértő, aki megnézte, hogy az olyan minőségben valósult-e meg, amire a pályázat vállalkozott. Tehát ott áll-e az a kis tanmedence, amit építettek meg, a nyelvi laborba azt vették-e meg, amit kellett. Ezt csinálja egy helyszíni ellenőrzés, 50 millió forint fölött kötelezően.
Azt is meg tudják állapítani, hogy valami annyiba került-e a valóságban, mint amennyi számla arról szól? A piac az olyan, hogy lehet olcsóbb is, meg drágább is.
Igen. Hát ugye a számlacsalásokat becslésekkel, valószínűsítésekkel ki lehet szűrni. Amit még bevezettem az elmúlt egy évben, és most már az egész rendszerben a pályázatainknál működik, az az, hogy mindenhol, ahol egyáltalán értelmezhető, ott bevezettünk ilyen idegen szót akarok, mert benchmarkokat, szóval olyan számokat, olyan fajlagos költségszámokat, ahol megmondjuk, hogy egy kilométer kerékpár út, egy kilométer autópálya, egy tanulóra jutó iskola felújítási költség az mennyi lehet maximum, vagy egy tóliksában mennyi. És ha valami ettől nagyon eltér, akkor azt minimum indokolni kell, vagy érvénytelen a pályázat.
De ez borzasztó nehéz lehet. Tehát Magyarországon látni lehet olyan kerékpár utat, amelyik 20 forintot se ér, meg lehet látni olyat, amelyik olyan, mint Ausztriában. Kettőt alig, ha lehet beleszuszakolni egy benchmarkba.
De éppen azt csináltuk, hogy nemzetközi és magyar adatokat gyűjtöttünk be, magyar tapasztalati adatokat, ezeket megnéztük, és megpróbáltuk megbecsülni, hogy adott műszaki tartalom mellett mennyi az észszerű költség, ami erre juthat. És ha valami ebből kilóg, az legalábbis gyanús, vagy nagyon különleges terepviszonyoknak kell lenni mondjuk egy útnál, hogy azt magyarázza. Ez nagy rendszerként alkalmazva eleve orientálja a pályázókat, hogy ne mondjanak nagyon vad összegeket. Iskola felújításnál azt mondtuk, hogy 500 ezer forintnál több egy diákra nem juthat felújítási költségként, csak kivételes műemléki épületeknél, ott is van egy magasabb limit. Ezzel eleve kiszűrtük azokat, akik 3 milliárdért akartak egy 200 fős iskolát felújítani, és ezzel azt gondolom, hogy nagyon sok pénzt takarítunk meg az országnak, és így több jut mindenre, hogyha takarékosak vagyunk.
A pályázatban vállalt célok értelmességét azt tudják-e valahogyan mérni? Mert időnként lehet olyan egyesület neveket, meg pályázati célokat is olvasni, amiről első látásra lesír, hogy itt valami nem stimmel. Vicces célokra fogalmaznak meg.
Hát a pályázati célokat, azt mi határozzuk meg. Ugye a pályázat az egy nagyon fontos elméleti hely.
Pontatlanul fogalmazok, tudják úgy szűkíteni, hogy a pályázati cél és a pályázati cél végrehajtása az biztosan egybeessen? Ez a gyerek jóléti pályázatot, ha kiírnak, abba aztán a világon minden belefér.
De nem így írjuk.
Jó.
Tehát ugye itt pont azt akartam, hogy a pályázat az, ahol a közérdek összetalálkozik a magán vagy részérdekkel. Ezért a pályázati kiírásban kell nagyon sok mindent megfogalmaznunk. Ezért a pályázati kiírásaink nagyon alaposak, és nagyon sok részletre kiterjednek. Néha hibázunk is benne, hát vissza is kapom a pályázóktól, hogy itt ott nem jól írtuk ki. De nagyon részletesen meghatározzák. Nem általában egy gyerek jóléti dologra írunk ki, hanem megmondjuk, hogy az konkrétan mit lehet abból a pénzből megcsinálni, milyen intézkedéseket, mondjuk, ha gyerekeknél vagyunk, akkor ugye, magyarul a kérdést nem fogjuk megoldani, ha nem tudunk nagyon pici gyerekkorban elkezdeni foglalkozni a gyerekekkel. Ezért van például olyan programunk, ami biztos kezdett program. És akkor az megmondja, hogy egy iskolában 3 éves vagy óvodában 3 éves kortól mit kell létrehozni, hogyan, milyen módszerekkel kell a gyerekekkel foglalkozni, mit lehet elszámolni, pedagóguséget, ennivalót, tanszert. Szóval nagyon-nagyon pontosan meg vannak ezek határozva. Sokszor éppen azt a vádat kapjuk, hogy olyan pontosan meghatározzuk, hogy már nem hagy helyet a kreativitásnak, és ebbe kell valahogy jó optimumot találni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter az aréna vendége.